Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy éléskamra, egy lakás, egy pince, egy garázs, egy utca vagy egy kerület lélegezhet fel akkor, hogyha lomtalanításra kerül sor végre. Évente egyszer adódik ilyen rendkívüli alkalom. Szombat este szabad csak kitenni az elárvult járókeretet vagy a sílécet, persze már péntek délelőttől kerülgetjük, félénken oda kukkantani, hogy nem akad-e valahol egy használható, és még a profilom is oké elől is hazacsempészhető olívazöld hokedli, nyomokban narancslikőrt tartalmazó csatosüveg, netán egy eredeti tulajdonosa által fel nem ismert, funkcionálisan a régi tévé tetején a csipketerítő lenyomataként alkalmazott Fabergé tojás, rögtön a porcelán kiskutya és a hollóházi bombonié mellett. Mely praktikus alkalmazástól aztán megfosztatott a lapos tévék unalmas korszakában a televízió. Lehetőleg abból a szériából származhatna az a tojás ékszer, amelyet még cári megrendelése alkotott az azonos nevű francia származású orosz ékszerész, tán akad még belőlük pár a Kreml pincéjében. Egyéb limlomok és amellett a mentális értelemben vett történelmi személydom mellett, amelytől olykor reméltük megtisztulni az ilyen-olyan néven futó orosz birodalmi palota tömjén szagú pudrait. A történelem gyakran széthurszolja a családi ezüstöt. Mindenre csak az emlékeztet, hogy a hírek szerint valaki valamilyen amerikai ócskapiacon állítólag talált egy eredeti cári Fabergé tojást. Ennek illúzióját azonban ne hajszoljuk itt Budapesten, ahol valójában a lomtalanítás feleslegessé vált tárgyak éves zarándokhelye, vagy inkább naplója. Esetleg ajándékozó szintere, ahol új tulajdonosra lel a nagymama egykori sparhertja, a 20 éve a pincében őrzött fürdőszobaablak, alkalmasint a családi zsolnai. Megesik, hogy az eózén porcelánban az örökösök csak az avittaságot látják, mint az amerikaiak a milliókat érő Fabergé tojásban. Évtizedes befőttek, korhat ajtókból kiszerelhető és ócskavasként még eladható zsanírok, olyan ez, mint egy kitárulkozás, kinek mi képvisel értéket, és kinél múlt el az egykor kedves tárgy iránti érzelem. Kinek fontos, hogy rátaláljon egy éppen akkora deszkára, ami hiányzott a spájzból, kinek életmentő, hogy ilyenkor begyűjtsön egy kis tőkét, és a lefeszegetett, összegyűjtött fémek árából feltöltse a villanyóráját. Valójában a személytelen közösségi cserebele történik, amelynek során a piac törvényei szerint változnak meg a tárgyak értékei. Ahhoz, hogy valaki a piacon sikeresen megállja a helyét, kell vállalkozó szellem és némi bátorság is. A lomtalanítások állandó szereplőinek jóval jobb a szeme az értékekre, mint az amatőröknek, és meglehetősen morcosan tudják védelmezni a kiszemelt javakat. Ugyanakkor e sokszor fesztivál hangulatúvá kiteljesedő ideiglenes kerületi szemétdomb, amelyre a külföldiek lelkesen tudnak rácsodálkozni, arra is megtaníthatná a közönséget, valóban mennyire sok felesleges tárgyal vesszük körül magunkat, és mennyi olyan van, amit inkább az utcára hajítunk ahelyett, hogy megkeresnénk, kinek segíthetnénk velük. Mondjuk egy kidobott ajtókerettel olyasvel, akinek, aki megpróbál saját erőből felújítani egy kulipintyút, de nincs pénze nyílászáróra. Még pompásabb lenne, hogyha ezt az össznépi csereberét segítene a polgároknak megoldani valaki, aki ehhez ért, mondjuk a köztisztasági vállalat. Alkalmasint úgy, hogy bevonja a munkába hozzáértő lomizókat, akik amellett, hogy most elvileg illegálisan turkálnak más szemetében, értenek is valamihez. Tágabb értelemben az újrahasznosításhoz. Például mindenki évente egyszer rendelhetne lomtalanítást, a lomizók a közterületesekkel együttműködve kiválogatnák mindazt, aminek számukra van piaci értéke, és ehhez hozzá is lehetne hamar szoknunk. De mi úgy tűnik az éves szemétfesztiválhoz szoktunk hozzá, el sem tudjuk képzelni enélkül az éveket. Másnap reggel aztán a köztisztaságiak lemossák az aszfaltot, és mi végre tiszták leszünk, ha kell, ha nem, megőriztünk egy hagyományt, és egyébként is minden el van felejtve.
Útszélen.
A Hős utcát évek óta határozzák meg problémagócként. A belügyminisztérium hosszú évekig tartó húzavona után 2017-ben adott támogatást a kőbányai önkormányzatnak a terep megszüntetésére, amire éppen problémagócként hivatkoztak. A kormány számításai között ott van az is, hogy erre a területre húznák fel a terrorelhajítási központ új műveleti komplexumát. ha felhúzzák. De mi lesz lett az ott lakókkal?
Molnár Zsuzsannával beszélgetek, a Kontúr Egyesület önkéntesével. Veled beszélgettem már évekkel ezelőtt, és nem csoda, mert hogy az egész Hős utcai történet, amiről most beszélni fogunk, és ahol most elkezdtek valami fajta bontást, ez Budapestnek egy ilyen, hát, ikonikus problémája volt mindig is, de adj egy gyors képet arról, hogy most mi történik ott, mikor jártál ott utoljára.
Hát én most már több mint egy hete jártam a Hős utcában, mivel egy kis hőgyulladással küzdök, és kerülöm a hideget, de tudomásom szerint, ami most történik, ugye ez két épület, vagyis nem épület, két épület, két-két szárnyal, és az egyik épületet, a B-t, azt elkezdték lebontani, nem tudom, hogy hol tart pontosan a bontás, mert ahogy mondtam, én nem voltam ott. Az A épületet pedig éppen tegnap értesültünk róla, úgy vesztük észre, hogy azt is elkezdték most intenzívebben kiüríteni.
Ja, hát végül is az embert nem is annyira az épületnek a sorsa érdekli, hanem az, hogy mennyire látod azt úgy, egyáltalán hányan laknak még itt, és mennyire látható az úgy, hogy valakinek legalább rendeződött volna a sorsa.
Többeknek rendeződött a sorsa, elég sok mindenkinek. Ugye az egész kiürítés az most már több mint 6 éve kezdődött el. Egykor a Hős utcában önkormányzati bérlakásban élőknek egy jelentős része másik önkormányzati bérlakásba költözött. Jobb-rosszabb feltételekkel, jobb-rosszabb koncepció alapján, de ez történt. A tulajdonosok közül azért elég sok mindenki járt rosszul. Sokan elfogadták az önkormányzat minimális összeggel való kártalanítási ajánlatát. Sokan elfogadták, hogy önkormányzati bérlakást kapjanak cserébe a magántulajdonú lakásukért. Olyanok is vannak, akik végül is kaptak a mi közben járásunkkal, egy nagy karitatív szervezet segítségével cserelakást a magántulajdonú lakásukért, de ez egy viszonylag idegörlő, nagyon sok éves folyamat volt szintén. És vannak olyan tulajdonosok, akiket most végül, tudomásunk szerint legalábbis, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kártalanított. Azt nem tudjuk pontosan, hogy milyen összegekkel.
Hát igen, mert itt arról van szó, hogy a Hős utca, azt hiszem, hogy egész Budapesten, sőt a Trápest megyében a legolcsóbb négyzetméter áron levő lakásokat tartalmazta. Gondolom, hogy most már nem is lehetne eladni, de emlékszel arra, hogy nagyságrendekben mennyit ért ott egy négyzetméter?
Amikor elkezdték megpróbálni kivásárolni az önkormányzat, akkor ilyen 3-4 milliót ajánlottak egy 25 négyzetméteres lakásért, ami azért akkor is valójában alatta volt a reálisnak. Tehát mondjuk, hogy akkor 6-ot értek, és 25 négyzetméter. Nem tudom most kiszámolni.
Nem is kell kiszámolni, mindenki érti, hogy budapesti lakásárakhoz képest ez egy reménytelen történet. Egy picit...
Reménytelen történet volt, de hozzátartozik, hogy ezt már igazából csak a kisajátítás megkezdése után mérte meg bárki is, vagy annak a hírnek az elterjedése után, hogy le fogják bontani, ami nyilvánvalóan jelentősen lejjebb vitte az árát.
Igen, tehát akkor tulajdonosok kétszer is buktak ezen a történeten, aki még utolsó pillanatban akarta volna adni, azt se tudta volna már.
Igen, de most azért, és a másik pedig az azért, az értékbecslésnek többféle módszere is létezik. Például, hogyha az újra előállításnak a költségét veszük alapul, tehát ez egy budapesti lakás, jó közlekedésnél, nem olyan rossz komfortfokozattal. Hogyha egy ilyen, másik, ugyanilyen méretű, ugyanilyen komfortfokozatú, stb. Lakást akar valaki keresni, azt tudjuk jól, hogy ez nem 6 millió forint lett volna már 6 évvel ezelőtt sem. Tehát ez attól is függ, hogy hogyan számítjuk.
Igen, gondolom, hogy az út túloldalán levő lakások, mert éppen össze nem éppen lakások vannak, de mit tudom én, 100 méterre odébb mész, és akkor másokkal többére el tudnád adni, és többé tudod megvásárolni.
Így van.
Hogy ez idő szempontból pech is volt, hogyha valakinek éppen ott volt magántulajdona?
Hát pech volt, különös tekintettel, tehát hogy főleg az volt benne a nagyon nagy pech, hogy azt nem tudhatták előre, hogy a se állam, se semmilyen hatóság nem fog itt beavatkozni abba az egészen elképesztő szegregálódásba és lecsúszásba, amit végbe ment. Tehát az itt lakó embereknek egy jelentős része, akik egyszerűen szerettek volna lakni valahol, és ebben még pénzt is fektettek, viszont van, aki egészen sokat, akár még lakáshitelt is fölvett rá, és sok-sok milliót fizetett. Ők talán joggal számítottak arra, hogy például, ha a rendőrséghez fordulnak, például, ha az önkormányzathoz fordulnak, például, hogyha ők egy társasházban tulajdonosok és fizetnek közös költséget, akkor elvárhatják ugyanazt, amit mondjuk én, nem olyan, mit tudom én, másfél kilométerrel arrébb egyébként úgy, ahogy elvárhatok, hogy az önkormányzat beavatkozik akkor, amikor nem tudom, olyan típusú jogszabálysértés történik, ami ő rá tartozik, hogy a rendőrség beavatkozik akkor, és nem két évben egyszer, vagy négy évben egyszer, hanem ennél sűrűbben, hogyha tudva levő, hogy viszonylag több szomszédom kábítószerkereskedelemből él, és ezért teli van kábítószer hatása alatt álló emberekkel a ház, ahol próbálnék élni, meg a kisgyerekeimet nevelni, vagy beavatkozik akkor a közös képviselet, amely pénzt kap ezért a tevékenységéért, amikor mások viszont egyáltalán nem fizetnek közös költséget, és ezért halálosan eladósodik a ház, és egyre inkább lerombolódik. Szóval itt az történt, hogy számtalan tulajdonos mindezeket, amiket te vagy én joggal elvárhatunk, ők is joggal várják el, de nem kapták meg. Úgyhogy annyiban volt még borzasztó nagy pehjük, hogy... Hát, hogy ebben a kerületben van ez a Hős utca pont. Mert
ez a tizedik kerület egyébként.
Így van, ez a tizedik kerület, tehát azért el tudok képzelni egy ilyen szakértőbb hozzáállást is az egészről. De abból a szempontból is pehjük van, hogy itt most éppen egy olyan érát élünk, ahol a szegényebb, vagy kevésbé, hogy mondjam, ja, hát szegényebb, kevésbé...
Érdeküket érvényesítő képességű...
Rosszabb érdek érvényesítő képességű embereket, így van, az nem tudom, aki annyit keres, annyit is ér, stb. Mentalitással kezeljük, és sajnos ez a közvéleményben is egyre erősebb. Ebből a szempontból is pehjük van, hogy ezt meg lehetett velük csinálni, az ennek is köszönhető.
Na meg persze ott van a másik társaság, akik részben bérlők voltak, és nagyon elakták a lakásokat, amelyeket szerintem valószínűleg amúgy olyan pöpec módon utalták, vagy állapotban utalhatnák ki nekik, de nyilván beköltözött egy csomó olyan vidékről gyakorlatilag Budapesten menekült ember, akinek nem nagyon volt más megoldása, vagy itt volt ismerőse, és így tovább, és ők aztán végső soron még jogorvoslat ért sem léphettek föl, hiszen jogcím nélkül laktak ott.
Ilyenek is voltak, de egyébként az, hogy így vidékről frissen beköltözőkkel tele lenne a Hős utca, ez igazából sok évtizeddel ezelőtt volt így. Tehát ma, akik ilyen beköltözők, azért azok inkább már olyanok, akik több generációt a Budapesten élnek.
Ez a rendszerváltás idején kialakult munkanélküliségi hullámmal jött, vagy esetleg még oda is vissza lehet vezetni, hogy akár már a 30-as években is az akkori lakhatási válság megoldását ezt találták lehetőségnek,
hogy küldenek embereket. A 30-as években is köze volt az akkori lakhatási válsághoz, így van, hogy ezt megépítették. Az igazság, hogy én gyakran hadilágon állok az egészen pontos tényekkel, úgyhogy lehet, hogy nem fog teljesen stimmelni, amit mondok, de emlékeim szerint itt egy másik ennél sokkal rosszabb állapotú telep, vagy néhány ennél sokkal rosszabb állapotú telep kiváltására épült ez. Remélem, hogy nem mondok ilyeséget.
Nem, jól van, ez Mária Valéria Augusta és Zita telepek lakóit költöztették be ide annak idején. Erre a része valószínűleg az se volt egy jó ötlet, hogy ennyi szegény embert így egy kupacba ilyen.
Akkor se volt jó ötlet, így van, az sehol és soha nem jó ötlet, hogy ennyi szegény embert egy kupacba telepítenek. Ez egyébként még a 30-as évek végén is kevésbé volt egy nyilvánvaló tény. De viszont akkor volt annyi eszük, hogy szociális nővéreket is telepítettek ebbe a házba, tehát azt viszont tudták, hogy ha már összetelepítenek ennyi nagyon szegény embert, akkor már viszont nem lehet őket magukra hagyni, és helybe kell vinni a segítséget. Igen. A vidékről beköltözők nagyobb aránya inkább így a szocializmus idejére tenném, hát az, amikor ez amúgy is jellemző volt a fővárosban. És nyilván most is jönnek vidékről, de azért tényleg manapság még azok is, akik jogszín nélkül élnek még a Hős utcában, vagy az elmúlt években, azok is mindig generációkra visszamenően valamilyen kapcsolatuk volt szinte mindenkinek a Hős utcával. Most nem számítom ide azokat, azért most ugye ismét tél van, tehát itt egész közel van egyébként egy csomó hajléktalan szálló is, valamint kis erdők, ahol laknak hajléktalanok általában, tehát ilyenkor nyilvánvaló, hogy itt van egy csomó üres lakás, még akkor is, ha nincs ajtaja, ablaka, hát inkább alszom ott, mint teljesen az utcán.
Hogy valami fedél legyen a fejük fölött. Amiről nagyon híres volt, egy hírhet volt a Hős utca, az a drog probléma, itt a designer drogokra gondolok. Igen. Nyilván az egyes villamoson is mindig lehetett valakit látni, nagyon betépve, de vele már előfordult, hogy a keleti környékén a zebrán szólítottak meg, hogy nem szeretnék-e olcsom.
Igen, ez egy nagyon erős probléma volt itt, aminek két oka van. Az egyik oka az az, ez talán a kisebbi, hogy azért, aki ilyen végtelen szegénységben, nap mint nap egzisztenciális bizonytalanságban él, az is szeretné valamilyen módon megnyugtatni magát. Tehát a szegényebb emberek nem azért szoktak többet inni, mert rosszabbak, hanem azért, mert elviselhetetlen feszültségben élik a mindennapjaikat. Ugye a designer dolgok az pedig egy a korábbinál lényegesen olcsóbb. Tessék?
Igen, olcsóbb történet, csak így befejeztem a mondatot, aminek két fele is van piaca, mert egyfelől nyilván ők is fogyasztják, de azért előfordulhat, hogy mit tudom én, kiviszik a buli negyedben.
Igen, de ez volt itt talán a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az az volt, hogy egyben jó megélhetési lehetőség. Tehát és azért azt se felejtsük el, itt többségében, vagy hát szám szerint nem mondom, mondjuk, hogy enyhe többségében romák éltek azért. És azt is pontosan tudjuk, hogy amellett, hogy sokan közülük sok generációra visszamenően alacsony iskolázottságúak, tehát nincsen az, mint mondjuk, ami mondjuk az én családomban nyilvánvaló volt, hogy mindenképpen egyetemi diplomát fogok szerezni, másrészt pedig az anyagi családi támogatás, az ugyanezekben a családokban, a gyerekeknél sok helyen nem volt meg, de még hogyha valaki tanul is sokat, és nagyon próbálkozik, tudjuk jól, hogy romaként sokkal nehezebb érvényesülni, akármit csinálsz, úgy a munkaerőpiacon, mint a lakáspiacon, az iskolában, stb. Az a lényeg, hogy az itt élőknek azért így a jövedelemszerzési lehetőségeik igen-igen alacsonyan vannak, voltak is és vannak is, és egyszerűen ez egy jövedelemszerzési lehetőség volt dizájnni a drogot árulni, ebből meg lehet élni anélkül, hogy halára kelljen aggódni magad minden áldoznak, amiatt, hogy mondjuk nem lehet mit adni a gyereknek enni. Helyette azon aggódsz, hogy mikor jönnek a rendőrök. De a Hős utcában nagyon-nagyon kevésszer razziáztak a rendőrök. Amikor ez megtörtént, akkor egyébként visszaszorult valamelyest minden esetben. De nagyon ritkán tették meg, pedig többször kérték egyébként Hős utcai lakók is. Mi az egyesületünk is többször megkérdezte a rendőrkapitányt is, a polgármestert is, hogy ugyan miért nem razziáznak. Értékelhetetlen választ adtak rá, de minden esetre emiatt nekünk az is a véleményünk, hogy igazából azért, hogy ezek a szegényebb, problémásabb emberek innen eltűnjenek, hagyták teljesen elharapózni a helyzetet, ráültek arra a kommunikációs vonatra, hogy itt zombik laknak, meg nem is emberek, stb. És azért ez sokat segített nekik abban, hogy a későbbiekben bármilyen igazságtalanságot megtehessenek, mert a közvélemény jelentős részének szemében se voltak már emberek, akik ott voltak. Tehát itt nem kezelték a problémát szerintem, részben lustaságból, részben butaságból, részben pedig azért, mert tudták, hogyha maximálisra hagyják nőni itt a társadalmi feszültséget, akkor minden ellenállás nélkül úgy tüntetik ezt el a felszínéről, hogy csak akarják.
Nem lehet, hogy féltek a rendőrök?
Nem.
Hogy nem volt, aki képezve rendesen arra, hogy mit kell itt csinálni?
Hogy kimenjenek razziázni, én nem hinném.
Jó lehet, hogy ez egy túl gondolás
azért
volt.
Itt nem voltak ilyen hadszeret, azért ezt nem... Nem voltak ilyen hadseregek, meg fegyverek, meg nem tudom, tehát nem. A duma az volt, hogy azért nem, mert amíg nincs bizonyítékuk, addig nem mehetnek oda, de azért én ebben látok egy kis ellentmondást, hogy amíg nem megy be a lakásba, ahol mondjuk a kis paketteket kiadagolják, addig nyilván nem lesz rá bizonyítéka, hogy abban a lakásban kis paketteket adagolnak ki. Úgyhogy ez nem értek hozzá, de ez nekem azért sántít.
Egyéb segítséget kaptak-e az ott lakók, például gondolok olyan civil szervezetekre, mondjuk akár a gyerekek, akik a prevencióban vagy a helyzet kezelésében van tapasztalatuk, szóval, hogy innen jött-e valami?
Hát az ott élő gyerekek, mert összességében egyébként a Kontúr Egyesület az abból a motivációból jött létre, hogy voltak ketten, akik itt a helyi szociális ellátórendszerben dolgoztak, tehát az önkormányzathoz tartozó, családsegítőben, ilyesmikben, és úgy látták, hogy ezeknek a szolgáltatásaiból is viszonylag kevés a Hős utcában, különös tekintettel arra, hogy milyen rengeteg probléma volt ott, vagy van ott. És nem is érezte úgy a helyi szociális ellátórendszer, hogy több erőforrás kellene ide, mi ezt is egy nagyon-nagyon nagy hibájának tartjuk a kőbányai önkormányzatnak. Kettő dolgot tudok ennek illusztrálására mondani egyébként. Az egyik az az, hogy amikor a COVID eleje felé, ugye mindenféle ilyen jótékonysági gyűjtő akciók voltak, meg csomagok rászorulóknak, ugye ez akkor itt fölívelt, és hát mit az Isten, a Hős utcába pont egy se jutott, vagy összesen egy, és megkérdeztük, nem tudom pontosan a családsegítőt, vagy ilyesmit, hogy akkor fog-e jutni a Hős utcába, vagy hogy van ez, és akkor mondták, hogy hát miért csak a Hős utca, hát igazából nem is tudom, hogy mi volt a reakció, na mindegy, de minden esetre azt nonsensnek tartom, vagyis, tehát, hogy ha a Hős utca annyira mélye mindennek, akkor az nem egészen érthető a számomra, és ott laknak a legszegényebbek, akkor nem egészen érthető a számomra, hogy egy egész kerületből pont egy darab ilyen csomag se jut pont a Hős utcába. Tehát, hogy így nyilvánvaló, hogy egyrészt büntetésben voltak a Hős utcaiak folyamatosan, meg hogy tényleg így nem kezelték a helyén. Tehát, hogy így nem vették észre, hogyha itt a legnagyobb a probléma, itt a legtöbb a szegény, itt a legkevésbé képesek az emberek magukról gondoskodni, akkor ide kellene a legtöbb segítség. A másik az az, ami jól illusztrálja ezt, hogy itt nem értették meg, hogy az állami beavatkozásnak pont itt volna helye, az az, hogy mi később indítottunk, tehát valamikor itt az évek során indítottunk egy eljárást a TASZ-szal együtt, az akkor még létező egyelő bánásmódhatóságnál, és akkor az ilyen oda-vissza nyilatkozatok között egyszer az önkormányzat büszkén kijelentette, hogy itt volt olyan időszak, amikor az itt élők 10%-ával is kapcsolatban volt a családsegítő. Na most ez egy Hős utcában édes kevés.
De nyilván annak is szüksége lett volna, aki nem éppen a legdeprimáltabb helyzetben van, de azok között él, és ott is segítségre van szükség, a gyereke azokkal játszik, és így tovább.
Mindenkinek lett volna szüksége ott segítségre, de hogy ez egyébként úgy is van, hogy minél előbb kap valaki egy család segítséget, annál kevésbé valószínű, hogy egyre súlyosabbá és súlyosabbá fog válni a helyzet amúgy. Tehát, hogy minden szempontból irracionálisan cselekedett itt az állam. És mindehhez még azt is hozzá szeretném tenni egyébként, hogy mint ahogy ugye te is fogalmaztál az elején, nem is tudom, hogy ez ikonikus, vagy ilyesmi volt a városban a Hős utca, tehát, hogy a Hős utcáról még vidéken is hallottak. Tehát ami valami, hogy mondjam, ennyire quintessenciája és állatorvosi lova is minden a nagyvárosi szegénységnek, akkor azért ott a főváros is megmozdulhatott volna, sőt a kormányzat is annál jobban, mint ahogy megmozdult. Tehát, hogy egy ilyen problémát, amiről azt gondoljuk, hogy ez nem egy kerület problémája volt, hanem minimum egy városé, azt nem hagyhatjuk rá egy kerületre, hogy oldja meg.
Ja, hát elvileg az kormánydöntés volt, hogy le kell bontani legalább az egyik épületet, de azt hiszem, hogy azért, mert hogy az volt a cél, hogy a terrorelhárítási központ
építkezzék. Az végül ez lett a megoldás, de legeredetibben ez egy önkormányzati döntés volt még 17 vége felé, hogy azt le akarják bontani. Meg is próbálkoztak vele, először csak úgy, hogy kivásárolják, aztán kisajátítási eljárást indítottak azzal a céllal, hogy itt foci pálya épüljön, vagy valami ilyesmi. De aztán ezt elkaszálta a bíróság, ezt a mi támogatásunkkal néhány lakó indított bíróság jelent. Tehát, hogy a magántulajdon azért az egy kicsit erősebb, mint egy pihenőpark per foci pálya, úgyhogy a környéken nincsenek is lakóházak. és ekkor lépett közbe a kormányzat. Nyilván nem tudjuk, hogy itt melyik szándék volt előbb, itt mellette valóban van már a TEC-nek egy ilyen, nem tudom milyen bázisa, és akkor most a TEC számára indult meg aztán a kisajátítás, de az, hogy ezt le fogják rombolni, az már annál nem is tudom, 3-4 évvel korábban eldőlt.
Azt hiszem, hogy a tarlós alatt még 17-ben hozták ezt a határozatot. Hogy
igen,
ezt...
még 17 vége volt szerintem, és 17 nyara volt az, amikor a média minden nap tele volt azzal, hogy Hős utcai zombik terhes anyákat szurkálnak.
Meg hogy kerítés húztak az épületek köré.
Azt nem tör, vagyis egy kisebb kerítés ott lett, de az igazából napokig élt gyakorlatilag az a kerítés, szóval az egy ilyen kis semmi drótkerítés kapu föl lett rakva, az le is esett, vagy le is verték pár hét múlva, tehát az így nem volt. Később egy még nagyobb kerítést akartak építeni, de attól annyira megijedtek a bent lakók, tehát attól féltek attól a bent lakók, hogy tehát, hogyha itt ilyen bűnözőkkel össze lesznek ők zárva, és kívülről már csak látszani se fog, hogy mi történik bent, az nekik végképp rettenetesen félelmetes lesz, úgyhogy az szintén bíróságon lett megtámadva, és úgyhogy végül az nem is épült meg. Bár aztán a bíróság úgy döntött, hogy mégis megépülhet, de már akkor nem építették meg.
Másodlet született. Még egy annyit mondjál nekem, hogy lehet-e tudni azokról, akik már elkerültek onnan, hogy valóban megnyugtató helyre kerültek-e? Hogy nem egy újabb szegregátumba kerültek-e? Szóval vagytok-e velük kapcsolatban?
Valamennyi, vannak akikkel kapcsolatban vagyunk, változó. Tehát van, akinek rosszabb lett az élethelyzete, van, akinek jobb. Vegyesnek mondanám.
Például az iskolába felvették-e a gyerekeket?
A gyerek, hát itt azért itt most volt itt egy plusz nehezítés. Az idejáró gyerekeknek egy része, itt a körzetes iskola az a Bem József általános iskola volt, de ezen kívül itt volt az oltalomnak az egyik iskolája, vagyis a szomszédos Mávtelepi vezőiskola, ami ebben az évben amúgy is elköltözött volna amúgy a 9. kerületben, de most ugye megszüntették, az is itt volt. És ez nem volt körzetes iskola, de sajnos gyakorlatilag ilyen intézményesült szegregációként a Hős utcai gyerekeknek egy része ide járt. Mi nem tudjuk, hogy ez a folyamat pontosan hogy zajlott, de a szülők elmondása szerint úgy, hogy amikor a gyerekek az óvodában nagy csoportosok voltak, akkor szétválogatták őket, hogy az okosabbak mehetnek a bembe, és a kevésbé
a problémásabbak.
A problémásabbak pedig a vezlibe mentek, ami hát az egy rendkívül lenézett iskola volt, és mondjuk nem is tűnt. Tehát, hogy mondjam, bent tudta tartani az iskola rendszerben 14 éves korig ezeket a gyerekeket, de azért ennél sokkal többet ott nem kaptak. De hogy eleve szegregáltam volt aztán, és akkor ugye és a vezli iskola az most megszűnt. Sokan voltak egyébként, akik még visszajártak. Pont mivel a vezli az ugye nem körzetes iskola, ezért igazából, aki nem került messze, az nem volt akadálya, hogy még továbbra is a vezlibe járjam. De most megszűnt, tehát az idén lett probléma, hogy ők hol fognak járni. Hát mindegyiket felvették valahova, hiszen a körzetes iskolák föl kell, hogy vegyék őket.
Azok, akik még ott vannak, azok meddig maradnak ott, tehát mikor fogják teljesen felszámolni ezt a telepet?
Fogalmunk sincs.
Folynak tárgyalások?
A lakókat olyan nagyon nem szokták tájékoztatni semmiről egyébként. Tehát ilyen áttételesen vannak mindig csak információink. Most egyszer azt hallottuk, hogy januárban fogják bontani egyszer azt, hogy márciusban, de nekünk van egy a halvány olyan érzésünk is, hogy mint épületet meg fogják tartani, és majd csak ki fogják üríteni, és akkor mit tudom én átalakítják, de ez csak tipp, úgyhogy igazából fogalmunk nincsen. Biztos, hogy így a vagy így majdnem biztos vagy benne, hogy így fél éven belül vége lesz a sztorinak, ennek a részének is.
Csak ugye az épületet mondott, hogy meg akarják tartani, de azt olvasom, hogy valami egészen kriminális állapotban van az, ami még épület. Nem takarítják, nem tatarozzák, és így tovább.
Igen, ez így volt, és korábban se igen, egyébként ez is az ellehetetlenítés része volt, ez hosszú évekig nem volt takarítva. Nem volt benne világítás, tatarozás se volt, és itt tényleg itt egyébként az imbecilitása is volt az önkormányzatnak, nem csak a rossz szándéka szerintem, tehát egyszerűen azt, azzal a helyzettel, hogy van, akik nem fizetnek közös költséget, nem bírt, nem tudtak mit kezdeni. Olyan halálra nem is erőlködték magukat szerintem, de hogy, tehát, hogy azért a lerohadásához itt nagyban hozzájárul az, hogy totál inkompetens volt az önkormányzat és annak különböző szervei per cégei, de ezt nem voltak hajlandóak beismerni, és semmilyen szakértő véleményre nem adtak, és csak mentek előre, ahogy tudtak.
Még egy annyit, hogy a Kontúr Egyesület meddig létezik, vagy meddig foglalkozik ezzel a dologgal? Mikor engeditek el a kezüket, vagy elengeditek el egyáltalán?
Hát ez amúgy maga a Kontúr Egyesület, az, mint egyesület nem fog sokáig létezni, mert rájöttünk, hogy az egyesület túl nagy adminisztratív teher, és bőven elég nekünk egy civil társaság. De egyébként a Hős utcaiakkal, hát amíg sok Hős utcai élt ott, különösen gyerekek, mert mi gyerekprogramokat rengeteget. Igazából amíg el nem kezdődött ez az egész azzal, hogy le fogják bontani, addig időben a tevékenység nagy részét azt gyerekprogramok tették ki. És akkor, tehát hogy elkezdett azért a Kontúra felé is építkezni, miután kiépült a bizalom a lakókkal, hogy tényleg ilyen szociális kérdésekben az életükben általában segítséget tudjon nyújtani, vagy valami fajta hidat tudjon képezni így az állami intézmények meg a lakók között. És amikor így az, hát nem is tudom, amikor már nagyon sokan kiköltöztek, meg ugye a Covid is jött, és nagyon-nagyon sokká vált a munka azzal, hogy azt a pár még ott élő tulajdonos valami méltó módon el lehessen költöztetni, úgyhogy ne veszítsék a tulajdonukat, akkor ez igazából így rányomta a bélyegét a Kontúr tevékenységére, ez annyira kimerítő volt, hogy az összes többi része elsikkadt. Ettől függetlenül mi még kapcsolatban vagyunk régi Hős utcai lakókkal, olyanokkal is, akik még csak nemrég költöztek ki, és hasonló típusú segítséget igyekszünk nekik nyújtani, mint amit eddig. Aztán most, hogy így az épületeknek a története véget ér, most gondolja magát újra a Kontúr, vannak már ötleteink, hogy mit fogunk pontosan csinálni, de elég sok korábbi lakóval egyébként van még mindig kapcsolatunk. Aztán azokkal, akik a környéken maradtak a 8. vagy a 10. kerületben.
Hát igen, sajnos szegregátum meg szegény gyerek mindenképpen lesz a jövőben, és sok sikert kívánok a munkátokhoz, és köszönöm, hogy ebben nem voltál.
Köszönöm, és az érdeklődést is köszönöm.
Útszélen.
Idézek most a Habitat for Humanity éves jelentéséből. A kormány által 2024. októberében bejelentett gazdaságpolitikai akcióterv egyik pillére a megfizethető lakhatás lett. A tervezett 10 intézkedés többsége az első információk alapján mégsem a lakásszegénységben élőket célozza. A lakástámogatások 90%-a a mai napig nem szociálisan célzott, miközben a központi állam reálértéken annyit költ most ezekre a kiadásokra, mint a 2010-es évek közepén a CSOK elindulása előtt, vagy az első Orbán kormány idején. Ez a három időszak, a lakástámogatások három mélypontja a rendszerváltás óta.
Lukács Györgyel, a Habitat szakpolitikai munkatársával beszélgetek. Ugye rendre szoktunk arról hírt adni, hogy a Habitat for Humanity milyen jelentést tesz közzé. Mostanában az is látszik, hogy az állami lakástámogatás az a, hát hogy mondjam, a kommunikáció szintjén az működik, de a gyakorlatban mit jelent, szóval, hogy mi a mostani legújabb lakhatási jelentésnek a lényege?
A lakhatási jelentésünk ez évente jelenik meg, és most az első két fejezetet publikáltuk, és jövő szerdán lesz a második két fejezetnek a bemutatója. Ebben az első két fejezetben egyrészt a kormányzati intézkedésekről volt szó, milyen költségvetési források voltak elérhetőek, milyen kormányzati lakhatáspolitika valósult meg az elmúlt évben, illetve a lakhatási szegénységnek a statisztikai adatait gyűjtöttük össze. Minden évben szoktunk becsléseket tenni arról, hogy összesen hányan élnek a lakhatási szegénység különböző szintjein. Most viszont a Eurostat adatbázisának a felhasználásával, elemzésével ezt egy fontos elemzés keretében tudtuk megtenni.
Az Eurostatnak egyébként honnan vannak adatai, tehát milyen fajta hozzáférése van, kitől kapja?
KSH-tól. Ez az EU-SZIRC nevű európai jövedelmi és lakásviszonyokat felmérő minden évben megvalósuló adatfelvétel, amit itt van a KSH végezés, a KSH juttatja ki ezeket az adatokat az Eurostatnak.
Értem, időnként szokott arról, hát, hogy is mondjam, ilyen véleményezés megjelenni, hogy a KSH adatfelvételi rendszere az voltaképpen nem egészen felel meg annak, amit a korábbi közpolitikai rendszer szerint csinált, és amely megbízható volt talán, de nem biztos, hogy ez a lakhatási adatokat is illeti, vagy érinti. Hogy látja, hogy ez így rendben van-e?
Nehezen tudnám kritizálni a KSH-nak az adatfelvételét, mert látom a kérdőívet, illetve az adatbázist is látjuk a végén. Azt tudom, hogy viszonylag nagy jelenszámmal működik ez az adatfelvétel, tehát hogy ilyen 8-10 ezeres megkeresés van is adatfelvétel. Ráadásul, hogy mondjam, évente valamennyi változik azok közül, akiket megkeresnek, de vannak olyan háztartások, családok, akiket több éven keresztül, akár 3-4 éven keresztül is megkeresnek, de emiatt akár egy ilyen longitudinális elemzést is meg lehet csinálni, illetve a reprezentativitását azt azért a KSH-t igyekszik biztosítani ennek az adatbázisnak. Inkább az a kérdés, hogy nyilván vannak olyanok, akik egy ilyen adatfelvételbe nem férnek be, vagy kisebb eséllyel tudnak beférni. Például nyilvánvalóan hajléktalanok nem szerepelnek a
kérdésben. Hát a lakás kérdőívekben,
igen. Igen, illetve azt viszonylag nehéz megmondani, hogy ilyen nagyon terem területeken levő települések, társadalmi csoportok mennyire tudnak belekerülni ezekbe a felvételekbe. Ugyan mondtam, hogy ez egy viszonylag nagy mintás adatfelvétel, de az még nem jelenti azt, hogy területi szinten, megyei szinten még reprezentatív lenne. Tehát csak régiós szinten lehet bármifajta elemzéseket végezni és csinálni. Megyei vagy járási szinten sajnos már nem.
Igen, tehát ebben nincsenek benne adott esetben a tanyavilág, vagy bármilyen kisebb települések, vagy nem lehet összehasonlítani őket egymással.
Igen, tehát azokat külön más típusú kutatásokkal, és nyilván nem feltétlenül országos kutatásokkal, hanem ilyen lokális kutatások keretében lehet sokkal inkább ezekről adatokat gyűjteni.
Oké, akkor menjünk vissza a jelentésre. Szóval az egyik megállapítás az, hogy mély pontra ért a lakástámogatás, és hogy nem jutottunk el még odáig, hogy valóban a rászoruló embereket célozza. Mit tudunk erről elmondani?
Ez sajnos így van. Tehát, hogy a lakhatási támogatások, illetve amiket a kormány lakhatási támogatás színszó alá sorol, azok nagyon alacsonyak most, tehát, hogy két ilyen periódus volt, egy ilyen évszak volt eddig, amikor ennyire alacsonyak voltak ezek a támogatások. Ha jól emlékszem, akkor 2010 környékén, illetve talán 2000-es évek elején valamikor, és most megint nagyon alacsonyak, és nem is tűnik nagy, hogy ez emelkedni fog, illetve hát ugye ez most még kiszámíthatatlan, mert gyakorlatilag hétről hétre valami új kormányzati lakhatási terv az megjelenik a kormányinfon, illetve a sajtóban, de hát meg kell várni ezeknek a részleteit, és főleg a költségvetési vonzatait, tehát hogy ténylegesen mennyi pénz lesz ezekre a támogatásokra, de az egész egyértelműen elmondható, hogy ami támogatások elérhetőek, azok nem szociálisan célzottak. Magyarán a legrászorultabbak, a legalacsonyabb jövedelmi viszonyal jövedelmekkel rendelkező háztartások és családok jóval kisebb arányban is mértékben férnek hozzá ezekhez a támogatásokhoz, mint akár egy közép vagy felső középosztálybeli családok.
Igen, ahogy így körülbelül kívülről karcoltam az, hogy mi az, hogy amit te most a kormány be akar jelenteni, tulajdonképpen az nem állami pénz lesz, hanem hogy a vállalkozások fizethetnek lakhatási támogatást a munkavállalóknak. Egy kicsit ez nekem arra hajaz, mint ahogy a családi pótlék is az, ami alanyi jogon jár, voltak éppen, de nem emelik és nem számíthat mindenki erre. Ugyanígy a lakhatási támogatás is az, hogy aki a legjobban nélkülöző az ebben a konstrukcióban, hogy mondjuk adókedvezményt kaphat egy gyár, hogyha a munkásainak lakhatási támogatást ad, az nem éri azokat, akiknek tényleg nincs fedél a fejük fölött, például azért, mert el sem jutnak a gyárba.
Ez a dolog egyik része. Tehát, hogy itt azért ez tényleg nagyon fontos dolog, hogy nem plusz költségvetési források szerepelnek ebben, hanem itt a cégeknek maguknak kellene bármikor is kigazdálkodni ezt a havi 150 ezer forintnyi lakbér támogatást, vagy lakhatási támogatást, amit 35 év alatti munkavállalóknak tudnak nyújtani, és ugye, ha jól olvastam, akkor a szépkártyával megegyező adóztatási szabályok szerint, de hogy nem arról szól, hogy akkor a cégek ennyire pénzt kapnak, amit aztán ők továbbosztatnak, hanem ezt valamiből ki kell gazdálkodni, vagy a fizetésnek egy részét ilyen módon fogják tudni odaadni a fiatal munkavállalóknak, akiknek, tehát hogy egyrészt fiatalnak kell lenni, másrészt
munkavállalónak
kell lenni. Igen, munkavállalónak kell lenni. Harmadrészt, ugye még ilyen szinten én nem ismerem ezt a rendeletet, vagy rendelettervezetet, hogy mennyi időre kell például egy adott cégnél elköteleződni, tehát hogy ez mennyire jelent kötöttséget, vagy mennyire tényleg inkább csak egyfajta támogatást. Tehát, hogy azért meg kellene várni mindenképpen a
rendelkezési útmutatást, vagy bármit, igen. Kanyarodom a jelentéstől, tehát, hogy azért, és ilyen szempontból szerintem nem volt helytelen a családi pótlékos hasonlatom, hogy a reál értéken annyit költ az állam a lakhatási támogatásra, mármint a lakásszegénységben élőket, ami illeti, mint 2010 környékén, vagy talán még korábban is.
Igen, ez így van.
Emelkedni semmiképpen nem emelkedtek.
Ja, nem, csökkent, tehát hogy ez teljesen egyetlen, hogy csökken.
De azt látom, hogy a lakástámogatások 90%-a nem szociálisan célzott, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azoktól teljesen lemondott a kormány, akik nem tudják a saját maguktól, vagy a szülőktől, vagy örökségből, vagy bármitől megoldani ezt a dolgot, ami hát mondjuk akkor közép-európai példákat is tekintve elég rosszul hangzik. És ugye a kormány azt mondja, hogy a csok... Azt mondja, hogy a csok, az majd megold meg mindent, de hát látjuk, hogy egyrészt kezd összedőlni az is, amit vagy sokan bedőlnek a csok következményeinek is, vagy következményei miatt, másrészt pedig az csak egy bizonyos réteget tud felhúzni.
Ha minden igaz, akkor például 2024-ben kevesebb, mint a harmad annak, amit két évvel ezelőtt töltött erre a kormány.
Igen, és hogyha belevesszük az egész sztoriba az inflációt, akkor azt jelenti, hogy nagyjából töredékéről beszélhetünk.
Igen, ez így van.
Ugye minden önkormányzati választáskor meg egy csomó helyen előkerül az a kérdés, hogy hát szociális bérlakás. Időnként a miniszterelnök közli, hogy a magyar ember már csak olyan, hogy inkább saját lakást szeretne, ugyanakkor meg lehetnének olyan uniós források is, amelyek a bérlakás programot tudnák támogatni. Tehát, hogyha nem húznánk erre ilyen nagyon az orrunkat, akkor akár ebből is lehetne valamit kitalálni. Elvégre vannak rá példák, lásd Bécs.
Igen, abszolút. Itt ugye az egyik nagy mozgató rúgot az lehetne, hogyha nagy különbség lenne a bérleti díjak és mondjuk egy lakáshiteltörlesztés között. Tehát amíg mondjuk egy albérletnek a havi bérleti díja magán bérleti piacon közel megegyezik egy lakáshiteltörlesztéssel, addig nyilvánvaló módon az egy gazdasági racionalitás, hogy akkor inkább vagyoni felhalmozást hajt végre az ember, és a saját tulajdonát próbálja megteremteni és kifizetni.
Közben csökkenti a saját mobilitását.
Abszolút, csökkenti a saját mobilitását, de hogyha jelentős különbség lenne, nyilván a bérleti díjak javára, tehát sokkal olcsóbb lenne egy bérlet, mint egy lakáshiteltörlesztés, akkor jóval többen választanák a bérleti lehetőséget. Ehhez azt kellene, hogy legyenek bérlakások, akár szociális, akár a magánbérleti piacon, elérhető áron, de nagyon-nagyon kevés bérlakás érhető el, úgyhogy itt gyakorlatilag tényleg ez egy ilyen olyan spirál, amiből aztán külső beavatkozás nélkül nagyon nehéz kiszállni, és úgy néz ki, hogy kormányzati beavatkozás ezen a területen kevésbé lesz, mert hogy ennek a friss albérleti és lakáshitel támogatási konstrukciónak ugye az indoklásaként ez az egyik mondata a kormányzatnak, hogy ezt nagyon gyorsan és egyszerűen be tudják vezetni, ráadásul költségvetési kiadást igazándiból nem jelent, és nem kell hihetetlen nagy összegekért bérlakásokat építeni és azokat működtetni, üzemeltetni.
Meg még azt is mondta egyébként a miniszterelnök, hogy nem szeretné, hogyha visszatérne a régi IKV világ, az ingatlan karbantartó, ingatlan karbantartó vállalatvilág. Nem tudom, mondjuk én is egy ilyen volt bérlakásban lakom, és egyébként mi azokat a szerelőket szoktuk hívni, akik még az IKV idején dolgoztak, mert legalább tudják, hogy mi van a házban, de ez egy zárójel bezárva. A lakhatási válság szempontjai között az is szerepel, hogy az energiahatékonyság rendkívül alacsony vagy rossz, tehát hogy azért is nagyon drága a lakhatás azoknak, akik nem tudnak erre költeni, mert hogy nem tudnak energiahatékonyan élni.
Ez abszolút így van. Mi ugye azt tudtuk nézni most a jelen indikátorok között, hogy a lakás fenntartási költségek azok a háztartásnak a teljes bevételének a hány százalékát teszik ki. Ez egy ilyen nagyjából közkeletűen elfogadott határérték, hogy ahol 40% vagy a fölött ez az összeg, ezt mondjuk az egész Európai Unióban ehhez a számhoz szokták mérni, az már lakhatási szegénységi indikátornak tekinthető. Ez 13-14% között van ma egyébként a társadalomban. A legalsó jövedelmi ötödnél azonban nyilván ez sokkal, de sokkal magasabb, illetve nyilván ott magasabbak még ezek az összegek, ahol albérletet kell fizetni, vagy lakási feltörlesztést kell fizetni, mert természetesen ott megnyomják ezek a lakhatási költségeket. Tehát, hogy lakáshoz, lakhatáshoz jutni elég nehéz, tehát magas a küszöb, hogy ebbe be lehessen lépni, viszont aki már rendelkezik lakástulajdonnal, az valamennyire könnyebben meg tudja oldani az ilyen típusú problémákat, hiszen akár a különböző állami rezsicsökkentési támogatásoktól kezdve minden a magántulajdonra vonatkozik, bérleti dolgok pedig nem voltak különösebben támogatások. Mint ahogy ugye most sem olyan támogatás lesz, hanem gyakorlatilag a cégeknek egy lehetőség, hogy munkaerő
csábítsanak magukhoz.
Csábítsanak magukhoz, köszönjük, illetve hogy így találjanak fiatal munkavállalókat.
Mondjuk az az adat, amit itt olvasok, hogy a lakosság 30%-a érintett a lakhatási szegénység legalább egy jellemzője által, ami 1 millió háztartást, tehát 2.877.000 főt jelent. Ez azért nem is tudom, tehát akkor a első világban, második világban vagy harmadik világban érezhetjük magunkat ezt az adatot olvasva. Értik? Tehát, hogy a...
Értem. Mert most azon gondolkozom, hogy nem tudok arra most viszont így hirtelen fontos adatokat találni, de hogy...
Eseteket, hasonló... tehát hogy hol van WC, hol van fürdőszoba?
Nem csak az esetek, hanem hogy hasonlók az arányok egyébként a Balkán és Közép-Kelet-Európa többi országában is. Tehát, hogy ezzel olyan rettenetesen nagyon nem lógunk ki ebből a földrajzi perifériás helyzetből. Ugyanakkor országon belül ez hihetetlen nagy különbségeket takarhat. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy valamelyes, nem is az, hogy javult a lakhatási helyzet, hanem vannak olyan indikátorok, amiknek a tekintetében ténylegesen lehet látni javulást, viszont akik a lakhatási szegénység legalján maradtak, azok nagyon-nagyon ott maradtak, és nagyon nem tudnak abból a helyzetből kikerülni és kivergődni. Számukra egyfajta ilyen társadalmi mobilitás, aminek a része lenne akár egy ilyen lakhatási mobilitás is, az szinte elképzelhetetlen.
Oké, a Habitat végül is azért jött létre, hogy megoldásokat próbáljon közvetíteni akár a politikának, akár a magánembereknek, akár bárkinek, tehát szakmai munkát vagy javaslatokat tud összefoglalni. Az évek óta azt halljuk, hogy semmit nem javult a helyzet, de mégis, ha azt gondolnák, hogy valamerre tudnák ezt így folytatni vagy javasolni, akkor mit javasolnának az összeszereplőnek, aki a lakáspiacon részt vesz?
Egyrészt a Habitat nem csak önmagában, hanem egy úgynevezett lakhatási koalíciónak a tagjaként, amiben más lakhatással foglalkozó szervezetek, think tankek és kutató szervezetek, intézetek is tartoznak. Állítottunk össze 2022-ben egy lakhatási minimum című szakpolitikai anyagot, ami a parlamenti választások kapcsán gyűjtött össze azt, hogy milyen javaslataink lennének ahhoz...
Mit mondjanak a politikusok, amikor megkérdezik erről?
Hát nem csak, hogy mit mondjanak, hanem, hogy mit csinálják.
Nyilván.
És ennek most 2024-ben az önkormányzati választásokra elkészítettük egy önkormányzati lakhatási minimum című változatát is, amit kimondottan az önkormányzatokra fókuszál. Ezt próbáltuk minél több önkormányzati jelölthöz eljutatni, illetve arra biztatni őket, hogy tegyenek olyan vállalásokat, amik aztán számon kérhetőek lesznek rajtuk, a választóik által, meg bárki szakpolitikus által, hogy ténylegesen mit tettek a lakhatás ügyért. Szerencsére viszonylag sokan alá is írták ezeket a nyilatkozatokat, és megismerték ezeket az anyagokat. Tehát, hogy igazából szakpolitikai ajánlatcsomag az több is van. A kérdés az az, hogy ez kormányzati szintekhez mennyire jut el, illetve hogy a kormányzat ezeket a javaslatokat mennyire veszi olyan szinten komolyan, hogy ezek tényleg szakpolitikai javaslatok, és nem pedig külföldi, bárki által támogatott NGO-k éppen kiabálásai a aktuális szegénységi helyzetből.
Hát igen. Egyébként nyilvánvaló, hogy a kormányzatnak lehet látni, mi az egyfelől jön a kormányinfó felül, hogy mi az, amit nem akar, vagy nem tud, vagy nem szeretne támogatni, de néhány önkormányzat azért mégiscsak van, aki egy-két lépést, hogy egy-két nem tudom, vízcsepet hozott a tengerbe, vagy rosszul látom?
Igen. Nem, abszolút jól lehet. Tehát, hogy szerencsére vannak, hogy mondjam, önkormányzati szinten is jó gyakorlatok. Ilyen típusú jó gyakorlatok egyébként be lesznek mutatva most ebbe a következő fejezetbe is, illetve a Habitat, a Periféria Kutatóintézettel közösen készített egy önkormányzati szintű jó gyakorlat gyűjteményt is, ami szintén szerintem napokban lesz publikálva.
Útszélen.
Budapest szégyenpontjának tartották, tartják ma is a Hős utcai lakótelepet. Most megkezdődött a bontás, de mi lesz az ott lakó tulajdonosokkal, bérlőkkel és jogcím nélküli lakókkal? Molnár Zsuzsanna, a Kontúr Egyesület aktivistája mondta el. És még egy lakhatási kérdés volt ma a téma. Az adatok szerint a hangzatos bejelentések ellenére mélyponton van a kormány lakástámogatási politikája. Az adatok mögötti valóságot Lukács György, a Habitat for Humanity szakpolitikai munkatársa ismertette. A műsort a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Köszönöm figyelmüket. Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.